Kassák avantgárd korszaka. Tverdota György előadása.
Múlt alkalommal a kassákról kezdtünk el beszélni az óra végén. És akkor azt mondtam maguknak, hogy kassák esetében, meg általában a magyar avantgárd irodalom esetében az egyetemi oktatásnak és a kutatásnak is az egyik legfontosabb feladata az, hogy pótoljuk azt a hiányt, ami szinte botrányos hiánya a kutatásnak, a kassák, az avantgárd kutatásnak, a kassák kutatásnak is, és a felsőoktatásnak is, hogy nincs kassák kánonunk. Van két kassák vers, amit a középiskolában is tanítanak, és aztán az egyetemen is nagy eséllyel ez a két vers, vagy ezek közül az egyik, kerül szemináriumokon szóba, ugye a Mesteremberek című vers és a Ló meghal, a madarak kirepülnek, és ugyanazt tanulják, és azt mondjuk kassákról, hogy a 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb figurája, nélküle a 20. századi magyar irodalom egészen másképp alakult volna, és nem nagyon adunk rá bizonyítékot, nem nagyon tesszük lehetővé az, hogy ezt valaki be is lássa. Csak becsület szóra kell elhinni, és azt hiszem, hogy nem egyszerűen csak arról van szó, hogy amúgy meglévő tudásunkat, mármint hogy kutatóknak és egyetemi oktatóknak a meglévő tudását nem adjuk át a hallgatóknak, hanem az, hogy szerintem maguk a kutatók és az egyetemi oktatók is viszonylag kevéssé ismerik, és kevéssé rendelkeznek kassák kánonnal. Tehát én azt ígértem, hogy az egyetemi előadásomon, kassákról szóló előadásomon ezt a hiányt igyekszem, amennyire tőlem telik, pótolni, ami persze nem az egész kassák életművet jelenti, tehát az reménytelen lenne és fölösleges is lenne ebbe belevágni, itt úgyse sikerülhetne. Hosszú életet élt és nagy pályája volt a költőnek, és egész pályája során írt verseket, hanem csak kizárólag az avantgard korszakának olyan műveit szeretném kiemelni, amelyről azt gondolom, hogy valamilyen okból a figyelmükbe ajánlható. És bővíti, változatosabbá teszi azt a repertoárt, amelyre gondolhatnak akkor, hogyha kassákról beszélnek a társaságukban. Tehát az avantgárd korszaka, a kassák avantgárd korszakának a költészetével fogunk foglalkozni, amelyet 1914-15, inkább 1915 és 1928-1930 közé helyezhető, tehát tulajdonképpen 15 évnek a teljesítményéből fogunk kiválogatni néhány kassák verset. A múlt alkalommal említettem két dolgot kassákról, amit tudni kell. Az egyik az, hogy ő a magyar avantgárd fővezére. Ő volt egy idő, vagy talán még nem is múlt el teljesen az az időszak, amikor azt gondolták kassák magyar avantgárdról, hogy az egy személyes avantgárd, tehát egyenlő Kassák Lajos munkásságával. Rajta kívül is persze voltak avantgárd költők és írók, ezek azonban nem túlságosan sokat érnek. Ismétlem, tehát van egy ilyen közvélekedés, amelyik nem egészen igazságos, mert kassák mellett igenis voltak jelentős avantgárd szerzők, és vannak olyan művek, amelyek máig fönnmaradnak, vagy fönnmaradhatnának, máig is lehetne őket emlegetni, mint a magyar avantgárd remek műveit, tehát a Fiatal Dérire gondolok, Németh Andorra, György Mátyásra, Barta Sándorra, hogy csak néhány ilyen olyan szerzőt említsek, akiknek volt egy pályaszakasza, amelyik alapvetően az avantgárdhoz kapcsolható. Voltak más költők és írók természetesen, szinte mindenki átesett az avantgárdnak a fertőzésén, még a nyugat első nemzedékéhez tartozó nagy költőkre is hatott, úgy mint Babits Mihályra vagy Kosztolányi Dezsőre, hogyha Mesztelenül című kötetét ebből a nézőpontból vizsgáljuk, és hatott természetesen a nyugat úgynevezett második nemzedékének a költőire is az avantgárd. Szabó Lőrincnek, hát például a Fény-fény-fény kötetét a német expresszionizmus nélkül elképzelhetetlen lenne megmagyarázni, vagy a Sátán műremekei című kötetének a szabad verseit. I. és Gyula pályakezdése szintén az avantgárd jegyében telt, és a az a nagy pályafordulata, amelyik 1920-as évek végén következett be, a Nehéz Föld című kötetével, ugye, veszi kezdetét ez a fordulat a népi irány felé. Ebben a nehéz, ha ezt a Nehéz Föld című kötetet megnézzük, akkor ez a kötet legalább annyira az avantgárd hatása alatt íródott, sőt, még talán a második kötete is, a Sarjúrendek is, mint a népi hagyománynak a szellemében. Az igazán népi jellegű versei Illyésnek inkább a 30-as évek elején, inkább a 30-as évek dereka felé születnek. Tehát Illyés pályáján is nagyon jelentős szerepet játszott egy ideig legalábbis az avantgárd. Tehát azért mondom, hogy nem teljesen igaz ez, hogy Kassák az egyedüli magyar avantgárd szerző. Kassák és általában az úgynevezett klasszikus avantgárd, én nagyon szeretem ezt a kifejezést, hogy klasszikus avantgárd, önellentmondó kifejezés, a klasszikusság és az avantgárd mi volt, a bizonyos szabályokhoz alkalmazkodás és a szélsőséges lázadás meglehetősen kizárja egymást, tehát két olyan fogalmat társítunk egymás mellé, amelyek nem igazán illenek egymáshoz. Tehát mondjuk az avantgárdnak az első korszaka, nevezzük így, és hát ezen belül Kassáknak a életműve és gondolkodása egyértelműen a baloldali politikai és ideológiai állásfoglalásokhoz kapcsolható. Azt mondhatnám inkább, hogy szélső baloldali, tehát a kommunizmus gondolatához is közel álltak, vészesen közel álltak bizonyos időszakokban, de hát nem csak kommunizmus van a szélső baloldalon, hanem van például anarchizmus is. Talán még inkább az anarchista elhajlások voltak inkább jellemzőek Kassák és körének a baloldaliságára. Emellett azt is hangsúlyoztam a múlt alkalommal, hogy egy ponton Kassák végképp szemben állt minden olyan törekvéssel, amelyik a szélső baloldalon a művészetet alá akarta rendelni a politikának. Kassák váltig ragaszkodott a művészet autonómiájához, a költészet és általában a művészet autonómiájához. Nem kívánta alárendelni a művészi termelést semmilyen párt szempontnak. Tehát szélső baloldali volt, de hogy úgy mondjam, párt ellenes. Tehát egy ilyen fura, úgy nevezték egy időben ezt a felfogást, ami Kassák pályán ugye 20-as évek közepére kristályosodott ki, hogy szabad szocialista. Tehát baloldali volt, de nem nagyon akarta alávetni magát semmilyen pártfegyelemnek. Na most tehát ez a másik vonás, és a harmadik vonásáról már nem volt idő beszélni, az, hogy Kassák, van egy írótípus, amelynek Kassák a magyar irodalomban az egyik klasszikus képviselője, és amelynek a világirodalomban igen nagy alakjai voltak. Azok közé, a írók közé, költők közé tartozik, akik a pályájukat nem könyvtárak csendjében indították el, nem jártak egyetemi órákra, odahaza nem kergették őket az asztal körül, hogy nyelveket tanuljanak, vagy egyáltalán művelődjenek. Tehát Kassák az autodidakta művészek közé tartozik, akik kívülről jöttek az irodalomba, saját elhatározásból, szinte azt lehet mondani, hogy felnőtt korukba találkoztak az irodalomnak a problémáival, és önként alávetve magukat, nagyon kemény önfegyelemmel, aszkétizmussal nevelték magukat íróvá. Ezeket szokták úgy is nevezni, mert ez a legpitoreszkebb alfaja ennek az írócsoportnak, hogy csavargó írók. Tehát olyan írók, akik az életet nagyon jól ismerték, és az életet nem a jó oldaláról ismerték, hanem valahogy, hogy úgy mondjam, alulról küzdötték fel magukat az irodalom közegébe, vagy nem is azt mondanám, hogy alulról, hanem kívülről, irodalmon kívülről, tehát társadalmon kívülről. Ugye Kassáknak nevezetes a Ló meghal, a madarak kirepülnek című poémájában leírt, vagy megfogalmazott csavargó körútja, amit a 1909 körül munkanélküliként Európában gyalog végrehajtott, tehát ő is csavargóíró volt. Van egy nagyon érdekes tanulmánya, amit feltétlenül, vagy esszéje, vagy nem is tudom minek nevezzem, amit feltétlenül szeretnék mindenkinek a figyelmébe ajánlani. Van egy kötete, egy tanulmány kötete Kassáknak, amelyik azt hiszem a 80-as években jelent meg, azzal a címmel, hogy csavargók, alkotók. Csavargók, vesző, alkotók. Na most ennek a tanulmánykötetben nagyon sok tanulmány van. magát a kötetet érdemes forgatni, mert nagyjából ami lényeges Kassák pályájának az eszéíró oldaláról, az mind benne van ebben a kötetben, de van ennek a kötetnek van az a bizonyos címadó tanulmánya, amelyik ezt a címet viseli, hogy ez is, hogy csavargók alkotók. Ez az írás erről a csavargó irodalomról szól, tehát azoknak az íróknak, költőknek a életéről, pályájáról, akik nem költőként és íróként, nem filoszként kezdtek, mint Babits Mihály, vagy Kosztolányi Dezső, vagy Juhász Gyula, hanem csavargóként kezdték az életüket. Hát ilyenek például Jack London, Maxim Gorki, Panait Istrati, ő talán ma kevésbé ismert, Panait Istrati, tehát egy román származású francia író, francia nyelven író szerző volt, a két háború között nagyon ismert volt a figurája. Tehát vannak ezek a bizonyos csavargó írók, és Kassák magát ezek közé sorolta. Most ezeknek az íróknak egészen más a világhoz való viszonya természetesen. Másképpen állnak a kulturális hagyományhoz. Sokkal kritikusabban, sokkal hűvösebben, kívülről vizsgáztatják a kulturális hagyományt. És ez a csavargó író mi volt? Ez a kívülről jöttség és az avantgárd törekvéseknek a képviselete jól passzol egymáshoz. Tehát ennyit mondanék el általában Kassákról, mielőtt tehát elkezdenénk a versével foglalkozni. És ugye azt szintén nem árt tudni, hogy Kassák, tehát a magyar avantgárd egy időben aktivizmusnak nevezte ugyan magát, és ezt összefüggésbe hozták egy expresszionista német folyóiratnak a nevével, a Die Aktionnal, és nagyjából az a vélemény alakult ki, hogy a magyar avantgárd az körülbelül megfelel a német expresszionizmus egyik baloldali politizáló változatának. Ebben van némi igazság, azonban Kassáknak az irányzata csak egy ideig volt közel, állt közel a Der Sturm és a Die Aktion című német folyóiratoknak, expresszionista folyóiratoknak az irányzatához. Előtte futurista volt Kassák, bármennyire tagadta a későbbiekben. A expresszionizmusa után következett egy dadaista korszaka, egy nagyon áldásos korszak volt, ekkor írta a Ló meghal, a madarak kirepülnek című poémát, és ha nincs dadaizmus, akkor ez a remek mű nem készül el. Aztán Kassák konstruktivista lett, ez már sokkal kevésbé volt előnyös, a festészetére igen, de a költői művészetére kevésbé, és hát ő maga ugyan szokták megvádolni ezzel, de hát egy kicsit, hogy is mondjam, kockafejű volt ez a Kassák, egy kicsit mereven gondolkodott a világ dolgairól, ezért nem jogos ez a vád, amit vele szemben szoktak mondani, hogy ő szürrealista lett volna. A szürrealizmushoz sokkal több oldottság szükségeltetik, mint amennyi Kassákban benne volt. De minden esetre az által vezetett folyóirat, a Dokumentum című folyóirat, amelyik az utolsó magyar avantgárd folyóirat volt, ha nem is annyira Kassák személyében, hanem inkább Dérinek, a fiatal Ilyésnek köszönhetően, valóban a szürrealizmusnak is hódolt. Tehát azt lehet mondani, hogy a magyar avantgárd a futurizmustól kezdve minden jelentős avantgárd iskolának valamilyen módon kapcsolódott. Egyikkel sem azonosult teljes egészében. Mindegyikből merített, mindegyikből tanult valamit, és nem nagyon lehet megmondani, hogy ez milyen irányzat volt. Egyfajta eklekticizmus jellemezte tehát a magyar avantgárdot. Sokféle forrásból táplálkozó irodalom volt, és ez, ami általában a magyar avantgárdra jellemző, ez Kassák költészetére különös mértékben rányomja a bélyegét. Kassák költészete egy ilyen eklektikus avantgárd líra lett, meg felfedezhetők benne a szimultaneizmusnak a jegyei, ami egy ilyen Apollinertől származó korai francia avantgárd iskola volt, a futurizmus jegyei, az expresszionizmus jegyei, majd látni fogják. A dadaizmus és a konstruktivizmus jegyei egyaránt. Az avantgárd eklekticizmus az nem volt azonos a nyugat eklekticizmusával. A nyugat mindent beengedett, mindent szabad volt írni, az volt a lényeg, hogy jól legyen megírva, ugye? Tehát ez volt a nyugatosoknak a jelszava. Az avantgárdnak az eklekticizmusa nem így jött létre, hanem úgy, hogy először futuristák voltak, aztán hát mondjuk expresszionisták lettek, és attól a naptól kezdve, amelyitől kezdve expresszionisták lettek, tilos volt futuristának lenni. Ez a felégetett föld taktikája volt Kassák részéről, amint tovább lépett, az attól a pillanattól kezdve tabuvá változott, úgy már többé nem volt szabad írni, mindig azt kellett nézni, hogy Kassák éppen hogy ír már, és az, ami előtte volt, azt nem volt szabad követni. Tehát először futuristák voltak, aztán ezek leegyszerűsítő sémák, mert ennél is bonyolultabb a dolog, aztán expresszionisták, aztán egy idő után tilos lett expresszionistának lenni, ahogy ezt Kassákék mondták, hogy nincs, hogy az a törekvés nincs benne a kor kereséseinek vonalában. Tehát, hogyha József Attila írt expresszionista verseket, és ezeket elküldte Bécsbe Kassáknak, hogy olvassa el, Kassák azt üzente neki vissza, hogy ezek az expresszionista versek nincsenek benne a korkereséseinek a vonalában. József Attilának rá kellett jönni, hogy most már konstruktivistának kell lenni, vagy hát legrosszabb esetben dadaistának, tehát itt haladni kell, újra kell lépni, és ami előzőleg volt, azt nem volt szabad képviselni. Na most ez persze nem azt jelenti, hogy maga Kassák is ne vitte volna tovább, hiszen melyik költő képes ellenőrizni azt, hogy amit éppen csinál, az most éppen honnan jön, mi a forrása. Tehát amennyire tudta, igyekezett kiszűrni a saját korábbi irányzatának a vonásait a verseiből, de nem tudta kiszűrni, hála Istennek, hanem vitte tovább a futurista, szimultaneista és így tovább vonásokat a későbbi verseiben. A ló meghal, a madarak kirepülnek, az egy gyűjteménye az összes lehetség, addig összes lehetséges izmusnak. Tehát hiába Kassák akkor éppen, amikor a ló meghal, a madarak kirepülnek című poémáját írta, éppen átlépőben volt a dadaizmusból a konstruktivizmusba, de hát ott van az összes többi irányzat, ami korábban volt, ott van benne a ló meghal, a madarak kirepülnekben. Tehát így kell érteni ezt a bizonyos Kassák eklekticizmust. Jó, akkor kezdjük el a futurista Kassákkal. Azzal nem foglalkozunk, hát természetesen Kassák is úgy kezdte, mint minden autodidakta költő. Először elolvasta Petőfinek a verseit, és azok nagyon tetszettek neki, és akkor Petőfi modorban kezdett verseket írni. Sőt, ennél még rosszabbat mondok, a Népszaval írát, ugye, mivel mégis szocialista szervezetmunkás volt, tehát a Népszavában olvasható verseket olvasta, és ott fölfigyelt olyan nagy tehetségekre, mint amilyen Csizmadia Sándor, és a Csizmadia Sándor költészetét utánozta. Sőt, amikor már kellőképpen fölbátorodott, akkor elment Csizmadiához, ezt az Egy ember élete című vaskos önéletrajzában írja Kassák, elment Csizmadiához, és megmutatta neki a versét, és megkérte Csizmadiát, ez Kassák szavai, hogy tegye őket át helyesírásba. Tehát a kezdetén Kassák még helyesen se tudott írni. Csizmadia Sándornak köszönheti, hogy ki lettek javítva a helyesírási hibái a verseiben. Tehát ő is így indult, aztán utána nyugatos modorban kezdett írni szonetteket és egyebeket, Adit utánozta természetesen, na de ezzel a korszakával nem foglalkozunk, mert ezek a zsengéi, tehát ezek azok a versei, amiket Kassák soha nem vállalt, és hát joggal, mert valóban nem volt jellemző rá. Tehát az első hangja, ami az Éposz Wagner maszkjában című kötetet uralja, ez a futurista szellemben írott versek, futurista esztétikának megfelelően írott versek. Most a futurizmussal Kassáknak végül is az volt a baja, azért nem vállalta a futurizmust a későbbiek során, mert az olasz futuristák, Marinetti és hívei, ugyan a modernségnek a hívei voltak, a modern technikát istenítették, a modern civilizáció fejlődését a technikai fejlődés függvényeként szemlélték. Ugye Marinettinek a híres mondása, hogy egy versenyautó szebb, mint a Samotrakei Niké, és hát Olaszországban élvén különös hangsúlya volt annak, amikor azt mondta, hogy az összes múzeumot el kell pusztítani, az összes régi műemléket le kell rombolni. Na most gondolják el, hogy Olaszországban mi lenne, hogyha minden múzeumot elpusztítanak, és minden műemléket, miből élnének az olaszok? Tehát ez a múltellenesség, ez a radikális múltellenesség, ez a futurizmusnak volt az egyik, és jövő hit, futurizmusnak volt az egyik alapvonása, ebben Kassák osztozott velük, ebben egyetértett velük, és a magyar avantgárd egyik nagy motorja ez a futurizmussal való kapcsolat létesítése volt. Azonban Marinettiékről hamar kiderült, hogy háborúpártiak, tehát ők a technikát akkor is szeretik, hogyha az háborús technika, tehát hogyha nem az ember üdvére, hanem az ember kárára van. Az első világháborút acélfürdőnek nevezték ugye a futuristák. Maga Marinetti felült valamilyen repülőgépre, hogy bombázzon, és természetesen az osztrák-magyar monarchia a legnagyobb ellensége volt Marinetti. Tehát magyarán a központi hatalmakhoz képest, amihez a magyarok és a osztrákok és a németek tartoztak, ő az Antant oldalán állt, tehát ellenséges is volt a magyarsággal szemben, ezen kívül háborúpárti. Kassák ezzel szemben antimilitarista volt, nem Antant ellenes volt, hanem a háború ellenes volt, tehát mindent, ami antihumánus, ami a háború pártján van, azt mindent elutasított. És akkor megtudta Marinettiékről, hogy ők háborúpártiak, tehát magyarán antihumanisták, oly mértékben sovinisták, hogy ez még az antihumanizmusról sem tartja vissza őket, akkor szembefordult a futurizmussal, elszakadt a futurista gyökerektől, és akkor tovább lépett. De ettől függetlenül a költészetének az első hangja, amelyik az Éposz Wagner maszkjában című kötetben található, ez erősen futurista jellegű. És ugye a háborúról beszéltünk, egy ilyen háborús versét szeretném teljes terjedelemben, nem tudom felolvasni, de egy részét felolvasom maguknak, hogy lássák, hogy nagyon érdekes a vers, nagyon sok tanúsága van, esztétikai, poétikai tanúsága van, egy részét tehát felolvasom a versnek. Nincs címe, mint ahogy az Éposz Wagner maszkjában írott verseknek nincsen címük. Brrr! Bum! Bum, bum, bum! Zokog az ég és zokog a föld, s a katonák táncolnak a halállal. Si! Brum! Pa-pa-pa, bum, bum! Kerge kánkán zenél a pokor tarackja. Hajrá! Felkiáltója, tehát ezt ordítani kellene. A lombon tüzet okád egy indiai kürtös. Borzad a föld, s az égő távoli erdő alatt nyihognak a szakállas normandiai mének. Hajrá! Csak azért is, zzzű, bum-bum, bum-bum-bum, bősz ágyú csordák ugatnak a térben, s a vér már bíbor szökőkutat játszik. Röhög a szél, szakad a karcsú kőhidak gerinces, a völgyben veszett lokomotívok ritmusa szédít. Vahíjú, hí-hí-hí-hí-hí, most 100 babonás emlék csiklandozza a katonák eszét, vannak, kik Párizs vörös pántlikáit kacagják az égre, kik Berlin sárga aranygyapját féltik, kiket Moszkva fehér harangjátékarékat, és aranygyalovác Debrecen Csingtau Cetinje szent tavaszi kedve bokrosodik az űrben. Valahol meleg babusgató fészkek és 100 szerelmes asszonyi ágyék várja a katonákat, de itt mindenütt vér, vér, és ők nem tudnak csak ölni. Fölöttük vad acélmadarak dalolnak a halálról. Pre, 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 pre. És vér, 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 és tűz, 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 vér és tűz, és fölötte, mint repülő sakál, vonít a srapnel, zizegő golyóraj, égő acélüstökösök. Szürke zömök gránács, valahol a tajtos, sörényű óperenciákon, mint vérmes bronzbikák bogárzanak az U9 és 12. Fújjé, bum, bululú, bum, bum, sű, cuppaka, paka, 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 brurar, rű, frú, rú, pik, frú, a porban égő rózsabokrot forgat a szél. Ó, jaj, testvér, Jézus kínszenvedése, Máriám anyám, stb. Nem olvasom tovább a verset. Tehát ez egy háborús vers, és képet kíván adni arról, hogy mi történik a harctéren. Na most, mitől futurista ez? Hát az egyik, hát beszéltem arról, hogy a futurizmus háborúpárti, ez a vers ugyan háború ellenes programnak a keretében született, de ahhoz túlságosan is, az én ízlésemnek megfelelően túlságosan is érzékletesen írja le, hogy mi történik a harctéren, hogy ezt én kellőképpen antimilitarista versként olvassam, de hát egyefenne fogadjuk el, vegyük tudomásra, hogy Kassák ilyen volt, és ez a vers is háború ellenes vers. Mindenesetre képet kíván nyújtani arról a helyről, ahol a legmodernebb technikával összecsapnak az ellenfelek egymással. És azokat a zajokat, hangokat idézi meg, amelyeket ilyenkor lehet hallani. Ezeknek a hangoknak a felidézése révén érzékelteti velünk, hogy hogy is néz ki egy harctér. Vannak hagyományos leírások a versben, tehát azok a részek, amelyek úgy szólnak, ugye, hogy bősz ágyúcsordák ugatnak a térben, ez beleillik akármelyik hagyományos versbe is, tehát ezt így írják le ugye a harcteret, a háborút, és a Vérmár bíbor szökőkutat játszik, ez is beleillik egy hagyományos típusú leírásba, vagy hát más része is a versnek, amiket most akkor fölöslegesít, és a völgyben veszett lokomotívok ritmusa szédít, ez is ugyan rendkívül dinamikus és szélsőséges, de hát a hagyományos leírásba beleillik. Azonban a versnek vannak olyan részei, amelyek korábban nem íródhattak volna le, avantgárd tendencia nélkül nem képzelhetők el. Ezek a hang, tehát ezek a bizonyos hangutánzó részek. Hát ugye mi ebben a futurista kérdeztem én? A futurizmuson belül, a futurizmus ez egy sokféle törekvésnek a nyalábja, tehát egybefog a futurizmus elnevezés, egybefog sokféle különböző törekvés, és ezek közül, a törekvések közül az egyik a bruitizmus. A bruitizmus, ami ugye a brui franciául, gondolom, hogy aki olaszul tud, talán olaszul is meg tudja mondani, hogy milyennek a helye, megfelelő szava, ez a zajt jelenti, tehát a zaj irodalom, vagy zajművészet. És ugye a zajművészet, a bruitizmus elsősorban persze a zenében kell, hogy jelentkezzen, ami azt jelenti, hogy a zenei műalkotásnak nem harmonikus akkordokkal, nem harmonikus dallamokkal kell az életet valamilyen módon visszaadni, hanem zajokkal. Ugye kétféle hang van, az egyik hang az a hang, ami, hogy két a hang problémának két szélső pontja van, ugye az egyik szélső pontján a hang, mint egyfajta esztétikai gyönyörűség felkeltésére alkalmas eszköz szerepel, amelyik megszerveződik, egész hosszú dallamokká alakul. Tehát a világ esztétikai felfogásának, az érzéki gyönyörrel való felfogásának az egyik eszköze, a hangoknak ez a harmonikus összerakása, amelyik az egész zeneművészetet jellemezte egészen a 20. századig. És a 20. században kialakul egy olyan fajta törekvés, hogy a hangot hangnak a másik végletét, a skála másik végpontján levő lehetőségét is ki kell aknázni, ez pedig a nyers hang, a valóságnak a hangja, ami nincs esztétikailag megszervezve, nincs szabályozva, nincs lecsiszolva, nincs szépen egymás mellé rakva harmonikusan, hanem a maga nyerseségében, tehát mint zaj szerepel. Tehát a zajnak a kultusza, a zajnak az előtérbe hozása a harmonikus értelemben vett hanghoz képes, hanggal ellentétben. Na most ez ugye, ez a zenében kell, hogy elsősorban megvalósuljon, és ez meg is valósul. Stravinsky-nek a híres Sacre du Printemps-ja, ugye amikor ezt bemutatták Párizsba, még azt hiszem a világháború előtt, ez ugye nem futurista mű volt, de hát az egyik első modern zenei mű volt, akkor a közönség botrányt okozott a bemutató, mert a közönség egyrészt ez ugye természeti hangokat utánzott a Sacre du Printemps, a tavasz felszentelése, vagy a tavasz megszentelése, és a közönség elkezdett nyeríteni, ugatni, kotkodácsolni, tehát hogy a nem tetszésének úgy adott kifejezés, hogy ő maga is reprodukálta azt, ami a közönség szerint a zenei műből a közönség felé áramlott. Tehát az örei hangok, a természeti hangoknak ez a kakofón, tehát csúnya, nem harmóniára törekvő oldala az, ami érvényesül. Most ebben a versben is benne van ez a bruitizmus. Na most ugye, mivel a költészet maga is bizonyos fokig úgy is felfogható, mint zene, vagy legalábbis van zenei eleme a versnek, a költeménynek, Kassák ezt használja ki, a költészetben alkalmazza a bruitizmusnak az elvét, tehát behozza a zajokat, a harctérnek a nagyon is diszharmonikus zajait, ugye a géppuskának a hangját, a ágyúgolyó felrobbanásának, a célbeérésének hangját, és így tovább. Tehát mindazokat a zajokat, amelyek az ember életét ugye megszakítják, tönkreteszik a harctéren. Nos, ez a bruitizmus van benne a versben. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy Kassák egy olyan költészetet akar kialakítani, ez egy programnak is felfogható, olyan költészetet akar megalkotni, amelyik lemond a harmóniáról, lemond az esztétikai élvezetről. Új típusú vers születik, amelyik a valóságot a maga csúnyaságában, nyerseségében, ellenségességében közvetlenül fölidézi. Tehát a nyugatos verssel szemben, amelyik ugye még harmóniára törekedett, Babics Mihály, barangoló, borongó, ki bambabum, borong, borzongó, bús, bolyongó, baráttalan, bolond, ugye, tehát ez nagyon szépen hangzik, de Kassák ennek épp az ellentétét akarja megvalósítani a versben, tehát ezt a bruitizmust. A másik, ami érdekessé teszi ezt a verset, az, hogy itt nem ábrázolás, tehát említettem, hogy van hagyományos ábrázolása is a versben a háborúnak, a harctérnek, vannak elemek, amelyek ezt a hagyományos ábrázolást valósítják meg. A zajok azonban, amelyeket Kassák a versbe idéz, ezek nem ábrázoló jellegűek, hanem olyan, a képzőművészetben a kubizmus révén kialakuló új technika ez, amit úgy hívnak, hogy kollázs. Tehát beemelni valóságelemeket a versbe. Tehát a művészet ne utánozza, ábrázolja, imitálja a valóságot, hanem úgy, ahogy van, hozza be a versben magát, vagy a műben magát a valóságnak valamilyen elemét. Tehát mit tudom én, egy kubista festményben ott van egy metrójegy. Nem a metrójegyet festik le, hogy amilyen az, hanem beleraknak egy metrójegyet. Ugyanígy Kassák belerakja a zajokat a versbe. Tehát nem ábrázolja őket, hanem behozza a műbe őket. Ez megint egy vadonatúj technikai megoldás, újítás. A valóság elemeinek a közvetlen műbe hozatala, ez a kollázs technikának arra emlékeztet, vagy arra hasonlít. Na most a harmadik mozanat, amit megemlítenék még ezzel a verssel kapcsolatban, az az, hogy ennek folytán a versnek a mondat szerkezete föllazul. Tehát aki ilyen törekvéseket követ, az nem nagyon teheti meg, nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy a verse csupa olyan mondatból álljon, amelyeknek van eleje, közepe, vége, amelyben van alany és állítmány. Tehát a versnek a nyelvi szerkezete kezd átalakulni. A hiányos mondatok, az olyan nyelvi egységek, amelyek nem is mondatok tulajdonképpen, nem is tekinthetők mondatnak, ezek egyszer csak szerepet kezdenek játszani a versben. A nyugatosok egy-két kivételtől eltekintve, Babits például ezek közé a kivételek közé tartozik, bármilyen meglepő is, nem nagyon éltek ezzel a lehetőséggel, hanem igyekeztek minden, még a legdisszonánsabb élményeiket is lehetőleg szabatos mondatokban megfogalmazni. Most Kassák ebben a versben túllép ezen a gyakorlaton, lehetővé teszi, megengedi a költőnek azt, hogy a szövegeibe ilyen rongyolt mondatokat, vagy hibás mondatokat, vagy olyan nyelvi szerkezeteket emeljen be, amelyek nem is tekinthetők mondatnak. Na most ez a szó felszabadítása a versben, ez a program a 20. századi avantgárd törekvéseknek az egyik legfontosabb mozzanata, a szónak és a mondatnak a vitája, viszája a költészetben, vagy egyáltalán az irodalomban. Ugye a hagyományos költészetben a szó mindig szolgált valamilyen szerepet a mondatban. És az új versben erre nem feltétlenül van szükség, és ezt majd látni fogjuk a Kassák további verseiben is, nem feltétlenül van erre szükség, a szót föl lehet szabadítani, önálló szerepet lehet neki adni, oda lehet tenni a szövegbe, anélkül, hogy a szó valamilyen mondatot, vagy bármilyen más nyelvi szerkezetet szolgálna. Tehát a szó öncélúvá válik a versben. Jó, hát ennyit a Kassáknak a futurizmusáról. Most azért azt megjegyezném, hogyha most ezeket a verseket olvassuk, akkor, és ezt Kassákék nagyon jól tudták, és hát ezzel a szándékkal írták ezeket a szövegeiket, akkor le kell mondani az esztétikai katarzisról. Tehát, hogyha valaki ezekhez a szöveghez azzal az igénnyel fordul, hogy valamiféle olyan művészi élvezetet szerezzen általuk, mint által, mondjuk legutoljára a nyugatos költők verseiben még lehetett szerezni, ezt nem fogja megkapni, tehát Kassákék nem törekszenek esztétikai élvezet nyújtására, nem törekszenek katarzisnak az elérésére, ezek a szövegek nem szépek, nem akarnak szépek lenni, nem akarnak esztétikai hatást kelteni. Ezeket a szövegeket csak úgy tudjuk elfogadni, hogy ha kialakítunk egy újabb kreclit a magunk számára, amelyikbe ezek a szövegek beletehetők, mondjuk úgy, hogy jelentős szövegek, vagy érdekes szövegek, vagy olyan szövegek, amelyek fölkeltik az olvasó figyelmét. Tehát nem az esztétikai tetszésre számít Kassák, hanem arra, hogy valamilyen másokból ezek a nyelvi kompozíciók, amiket ő alkot, a figyelmünket tartósan le tudják kötni. Hogy aztán ez sikerül-e neki, vagy nem, az egy más kérdés. Egyelőre úgy a Kassák recepciónak az egész mostanáig tartó története inkább azt bizonyítja, hogy ez nem nagyon sikerült neki, vagy kevéssé sikerült neki. Nem nagyon tudta lekötni a tartósan az olvasói érdeklődést, egy-két verstől eltekintve Kassák. Na most lépjünk egyet tovább, és nézzünk meg egy másik fajta Kassákot, amelyik még nem az expresszionista. Ugye azt mondtuk, hogy a futurizmus után Kassák költészetében az expresszionizmus következik, és hát ez úgy nagyjából stimmel is, de azért, ha közelebb megyünk Kassák verseihez, akkor kiderül, hogy az avantgárdnak sok más változatához, irányzatához kapcsolódott az ő költészete. Az, amit most fogok olvasni, majd lehet, hogy megkérdezem maguktól, hogy ez melyik irányzathoz, milyen irányzathoz kapcsolnák. Az a címe a második kötetében jelent meg, amelyik 1918-ban Hirdető oszloppal címmel jelent meg. Ez a cím a kötetnek, hogy Hirdető oszloppal. Már maga a kötet címe is mutatja, hogy egy teljes ilyen címet nem szoktak adni. Mi az, hogy Hirdető oszloppal? A Hirdető oszlop az még rendben lenne, de a Hirdető oszloppal, hát nem lehet vele mit kezdeni. De hát mindegy, ezt a címet adta Kassák a kötetnek, és a vers, amelyiket felolvasok, és ebben a kötetben írott verseinek már van címe az első kötetének a verseivel ellentétben. Ennek a versenek a címe az, hogy Júliusi földeken. Júliusi földeken. Majd látni fogják, mennyire más ez a költészet, mint az előző versnek a iránya. Monumentalitás. Kék, kék, kék. Vízszínben sárga, geometrikus táblák. Szél, pont, ugye ezt mondanom kell, hő, pont, földszag, pont, a nap csurog, és a sárga táblák visszadobálják a vörös napot. A téres meghízott földeken íveljétek ki ványat karjaitokat, testvérek, és a sárga táblákban nézzétek a parasztokat, zárójel az érett buza között. Amint erős plastikus lendülettel mozdulnak, zárójel félaktban. A százszoros gesztusuk letörli a végtelen táblákat. Gatyás, félig mezítelen testek. Pont. Rohamálás. Pont. Suhintás. Pont. Mintha csak pontos mechanikai rendszer lenne az egész végig, végig a kék perspektívába. És így tovább, ezt a verset sem olvasom tovább, mindenki megtalálja a kötetbe és elolvashatja, tehát Júliusi földeken a címe. Na hát akkor kérdezem, hogy ez milyen irányzat, mire emlékezteti, milyen irányzatra emlékezteti magukat ez a vers? De, kubizmus. Tehát ez az kubizmusnak a megjelenése Kassák költészetében, és ugye ehhez annyit, hogy a francia, tehát az olaszok, tehát az első nagy elismert nemzetközi avantgárd áramlat a futurizmus. De a franciák párhuzamosan az olasz futuristákkal már modern irodalmi költészeti törekvéseket megfogalmaztak. Nem később, mint az olasz futuristák. Most nem találtak nekik megfelelő nevet. Ez a társaság, amelyik erre törekedett, ez Apolliner körül szerveződött. Apolliner csapata volt. Nevezték ezt szimultaneizmusnak is, de hát erre majd inkább később térnék ki, hogy mi a szimultaneizmus, de nevezték ezt irodalmi kubizmusnak. Ugye Apollinernek a csoportja az egy olyan csoport volt, amelyikben mindenféle fiatal értelmiségiek tartoztak, költők, írók is természetesen, de festők is. Hát Picasso-nak a köre, az ugye, és Apollinernek a köre az egy, és ugye Braque, Picasso, és a többi kubistáknak a köre, és Apolliner köre egy és ugyanaz. Most ezt az irányzatot, mivel nem találtak rá a megfelelő nevet a franciák, irodalmi kubizmusnak hívták. Most ez az irodalmi kubizmus jelenik meg ebben a versben. És először is ugye az, hogy ez festészeti témájú, vagy festészeti jellegű vers, azt nem olyan nagyon nehéz bebizonyítani, amikor azt mondja zárójelben, hogy fél aktban. A fél akt az ugye nem más, mint egy festészeti utasítás. Tehát, hogy az, akit ábrázolok, azt fél aktban ábrázolom, mint egy műtermi utasítás lenne. Szinte azt lehet mondani. Aztán azt mondja, hogy vízszintben sárga geometrikus táblák. Tehát ad egyfajta irányt, tehát hogy most vízszintben kell nézni. aztán ad egy függőleges irányt is a versben, tehát szabályszerű koordinátarendszert alakít ki, mértani pontossággal rajzolja meg a képet. Az első szava az, hogy monumentalitás. Tehát ez is egyfajta utasítás, tulajdonképpen azt kell rajta érteni, hogy az a kép, ami most következik, annak monumentálisnak kell lenni, ennek az egész, tehát nem egy mikrovilágot fog bemutatni, hanem egy ilyen nagy egészet, a természet nagy egészét, beleértve a kozmikus jelenségeket is, mint a napot és az eget. Tehát monumentalitás mondja az első szó. A következő sor, az pedig így hangzik, kék, kötőjel kék. Ez megint egy utasítás tulajdonképpen arra, hogy mi legyen a domináns, az egyik, nem a teljes képnek a színe, de az egyik domináns színe, mi legyen a képnek, ez a kék. Tehát az égnek nagyon nagy mértékben kell látszania, érvényesülnie a maga tisztaságában. Nem világos kék, nem sötét kék, nem a kéknek árnyalatai, mint az impressionizmusnál meg lehetne szokni. Ugye Juhász Gyula Magyar Táj, Magyar Ecsettel című versében nézzék meg a színhasználatot, hogy mennyire impressionista és mennyire az árnyalatokra figyel. Itt nem, itt a tiszta színt kapjuk. Kék, teljesen kék. Tehát magyarán ez megint csak, képzeljenek maguk elé egy kubista képet. Menjünk tovább, vízszínben sárga geometrikus táblák. Na most ugye itt a sárga a másik domináns szín, a kék mellett ott van a sárga, az ég az kék, a föld, mivel hogy júliusi földeken vagyunk, tehát aratásban vagyunk, tehát a sárga, a domináns, másik domináns szín a sárga. Érdemes felfigyelni erre, hogy geometrikus táblák. Tehát lehet mondjuk egy olyan földet ábrázolni, amelyiken éppen aratnak, sokféleképpen. A föld szélén ugye pipacsos, virágos, búzavirágos, kék ugye mozzanat, amelyik ugye szegélyezi a búzatáblát, vagy hát a gabonatáblát. Lehet így is ábrázolni a maga naturális, természetes mi voltában a képet. Kassáknál nem így van, hanem úgy van, hogy geometrikus táblák, tehát olyan táblák, olyan földekről van szó, amelyiknek a széle vonalzóval van meghúzva. Tehát, hogy is mondjam, mesterségesen ki van szigetelve, vagy föl van darabolva, mint ahogy a kubistáknál általában ez meg szokott történni, hogy föl van darabolva ilyen geometriai alakzatokra a kép. Tehát ez megint csak egy ilyen kubista geometriai utalás. Akkor nézzük meg a következő sort, ami nagyon érdekes sor, ez a szélpont hő pont földszag. Most ez megint egy Kassáknak egy új találmánya, a magyar költészetben legalábbis, hogy aztán a külföldi idegen országok költészetében ki mikor alkalmazta, azt én nem tudnám megmondani, de a magyar költészetben legalábbis az első, aki ezt kezdeményezte, az Kassák volt, hogy lehetséges olyan mondatokat mondani egy versben, hogy amit úgy nevezünk, hogy szómondat. Tehát egyetlen szó, utána pont következik, és aztán utána egy újabb mondat következik. Tehát amelyben a mondat, hát először is nem mondat, tehát nincs alanyállítmány szerkezete, nincs szintagmatikailag széttagolva, egyetlen egy szóból áll, és a végén pont van. Na most ez nagyon nagy felfedezés, Kassák túlzásba viszi. Ennyit nem lehet, ennyit nem fogad be az olvasó, ennyit élvezettel nem lehet elviselni, viszont olyan költők, akik Kassáktól tanultak, és akik ökonomikusabban tudják felhasználni magánál a mesternél azt, amit tanultak, igen nagy hatással tudják ezt a költői eszközt alkalmazni. És itt József Attilának a Külvárosi éj című versére gondolok például, amelyikben hát több részletét feleleveníthetném, de van egy olyan részlet, amire bizonyan emlékeznek, azt mondja József Attila, vonatfütty, pont. Kész, ennyi. Ennyit mond, vonatfütty, és aztán egy újabb mondatban megy tovább a vers gondolatmenete. József Attila itt Kassákot folytatja, tehát azt a felfedezést kamatoztatja, amit Kassák tett ebben a Júliusi Földeken című versében, vagy a Holtvidék című versben. Azt mondja a költő, hogy tanya, pont, körülötte körbefordul-e táj. Mire jó ez a technika? mire alkalmas, miért érdemes ezt használni. Azért, mert hogyha valaki kiemel egyetlen egy szót, mondattá tesz, önálló mondatként alkalmazza, akkor az tutira lehet venni, hogy arra odafigyel az olvasó. Pontszerűen leköti, oda köti, oda szögezi a figyelmünket arra a pontra. Azt mondja József Attila, tanya, körülötte körbefordul-e táj, tehát akkor tudjuk, hogy ez nagyon fontos dolog következik. Itt most egy tanyát fogunk látni, ezzel fogunk foglalkozni a továbbiakban. Ugyanígy a többi esetben is, vonatfüty, nedvesség botoz a homályban. Tehát a vonatfütyre odafigyel, elszigeteli a nyelvi közlések többi részétől ezt az egy elemet, és önálló figyelmet követel ennek a számára a költő. Most ez nagyon jelentős technikai felfedezés, és akkor itt rögtön szeretném hangsúlyozni, hogy ha azt nem fogadják el, vagy tulajdonképpen, és ezt meg is értem, hogyha esetleg nem fogadják el, hogyha egy vers nem okoz esztétikai élvezetet, akkor mi a fenének foglalkozzak vele, lehet ezt gondolni. Az azonban akkor is biztos, hogy a műhely számára, a költői mesterség számára ezek a felfedezések, amelyeket itt Kassák tesz, alapvető fontosságúak. Tehát lehet, hogy ez a vers önmagában nem tartozik a remek művek, a 20. századi magyar irodalom remek műveinek a sorába, az azonban biztos, hogy Kassák ezekkel a felfedezéseivel, amelyeket most itt utoljára is elemeztünk, megváltoztatja a magyar költészetnek a nyelvét. Másképpen írnak ezután a költők, mint addig, amíg Kassák ezeket a dolgokat be nem hozta a költészetbe. Tehát költészet történeti érdeme mindenképpen van ezeknek a felfedezéseknek, ezeknek akkor is, hogyha ezek önmagukban, ismétlem, esetleg nem adnak teljes értékű esztétikai hatást. Most a napcsurog, mondja, ez is festői, festészeti kifejezés, ismernek olyan képeket bizonyára, amelyikben mondjuk a napot ábrázolja, akkor nincs szépen úgy megrajzolva és olyan szépen kisatírozva a sárgára, hogy ahogy annak lennie kell, hanem a festő fogja és odavágja az ecsetét, és akkor egy ilyen folt keletkezik, olyan napszerű valami, de túlságosan bő festék használat miatt a festék lecsurog, ugye? Tehát ott van a folt ugyan, de a festék de csurog lefelé. Most ugye egy becsületes 19. századi festő ilyenkor fogja, és akkor azt a lecsurgó részt azt eltünteti, fölítatja az ecsettel. Az avantgárd művész azt mondja, hogy nem. Hát elvégre ez nem a valóság. Én nem akarom a napot utánozni, én azt arra akarom fölhívni a figyelmet, hogy ez egy kép, ez egy festmény, amelyiknek a viszonya a valósághoz közvetett. Tehát, hogyha a néző látja, hogy lecsurog annak a sárga színnek egy része, ilyen csurgást lát a festményen, akkor azzal a tudatába lép az a tény, hogy itt nem magával a valósággal van dolga, hanem a valóságról készült valamivel. Tehát a műviségét, a mesterkéltségét hangsúlyozza ezzel annak, amit csinál. Tehát a nap csurog, lecsurog. És ugye Németh Andor, az én kedvenc szerzőm, akiről most folyamatosan írnám a monográfiát, hogyha lenne rá időm, akkor ő azt mondja, hogy akkor lett Kassáknak a híve, amikor elolvasta, 20-as években írja ezt le Kassák, vagy 19-ben, nem tudom pontosan ezt a mondatot az egyik versében, hogy ezt mondja Németh Andor, hogy leírta azt az egyszerű mondatot, hogy a nap kék. Ugye, tehát ugye, tudjuk, hogy a nap nem kék, hanem sárga, de hogyha egy költő veszi a bátorságot, és leírja azt, hogy a nap kék, akkor ez lehet, hogy van olyan ember, akinek ez imponál. Tehát, hogy na hát ez igen, ez lemert írni valami teljes képtelenséget a másik költő, és meri vállalni, ugye, tehát kinyomtatja, meri vállalni, az, hogy mindenki tudja, hogy a nap sárga, és ő közben leírja, hogy a nap kék. Tehát itt is erről van szó, tehát a nap csurog, tehát ez egy művi dolog, és a sárga táblák visszadobálják a vörös napot. A téres meghízott földeken íveljétek ki ványat karjaitok a testvérek, és a sárga táblákban nézzétek a parasztokat, ugye a féllagra. Most még egy dologra szeretnék kitérni, ez a százszoros gesztusok letörli a végtelen táblákat. Mit jelent ez? Ez nagyon érdekes kifejezés, azt mondja, hogy tehát nem azt mondja, hogy a parasztok ugye ezt a suhintó mozdulatot végzik folyamatosan, egész napon keresztül, és ennek a révén letörlik a táblákat, tehát magyarán learatják a termést, hanem csak egyszer, egyetlen egy ilyen mozdulatot emel ki, egyszeri suhintást, és azt mondja, megszorozza százzal. Azt mondja, hogy tehát még egyszer, százszoros gesztusok letörli a végtelen táblákat. Tehát, hogyha ezt az egy mozdulatot, amit mutat a kép, beszorozzuk százzal, akkor abból száz mozdulat lesz. Megint csak azt mondhatom, hogy a versnek, mint nyelvi szövegnek az elszakadása az ábrázolt tárgytól. Tehát nem veszi magának azt a fáradtságot a költő, hogy ezt elmondja, hogy egész nap aratnak, és annyi mozdulatot tesznek, amelyeknek a révén sikerül ugye mindent learatni, hanem ezzel a mondjuk egyszerű, primitív matematikai képlettel fejezi ki ezt a gondolatot. Tehát egyfajta kubista leegyszerűsítést végez, és így tovább. Tehát itt mehetnék tovább a magyarázattal, de lépjünk tovább egy verssel, mert akkor sose érünk a végére. Az a címe a versnek, ami a következő vers, megint csak a hirdető oszloppal kötetben jelent meg, és egy másik arcát, egy újabb arcát, harmadik arcát mutatja Kassáknak, az a címe, hogy Vásár. Vásár. Ezt is elolvas. Azt mondom, hogy ezt végigolvasom, nem annyira hosszú vers. Ebben már azt, ami kubista benne, azt már ismerjük, sőt, még talán azt is, ami futurista benne, de nem akarom megelőlegezni a mondandómat. Póznásan, föl. Tú, tuturu, tutu. Szélesség, színesség, dombosság. Tompára kalapált. Hegyes, körbe, görbe, egyenes, millió keresztmetszet. Itt jön egy szaggatott vonal, ami beletartozik a kompozícióba, tehát egy kihagyás. Egy uralkodó vörös folt felkiáltó jellel, újabb kihagyás. És kéken fehér szürkén, smaragd sárgán fekete. Mint valami roppant amerikai bazár. Otthon most Shakespeare-ből szaval az asszony, a zárójelben van. Tűhegyű sikítás, pacsuliszag, harmonika. A Szent Háromság alatt kilógó szemekkel reszket egy ember. Zárójelben megint, egész a nyelvemig ég vissza a vajas 10 órai, zárójel bezárva. Édesanyám, minek adott férjhez? Minek adott egy Schuster legényhez? Ez idézőjelben. Zuhogva hull le a déli harangszó. Rokkant gyerekkocsiból újságcímek ágaskodnak. Én a Schustert nem szeretem, ez is idézőjelben. Érzem, hogy a zsigereim pompásan funkcionálnak, mondja zárójelben. Gyászba borult az életem miatta. Idézőjelben volt. Végtelen bugyborékoló jókedv. Föl póznásan. Vízszínben, karikában, meretten, elevenen. 13. Mélység. A formák papagájos hajtása. Kiterjedés. 7, minden darab 7. Verebek párosodnak a patinás ereszcsurgón. Tú, 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 turú, tú, turú, tú. Gúlákba szúrt vásznak. Sörszag. Hehehe, hollá, hehehe. Halmos, harsogó sejemgubók. Bankó muzsikál. Ó, egy szájkosoros buldog rohan előre a lábközökben. Zárójel estére találkám van a kávéházban. Föl jobbra előre, le balra, föl szét. Festékkereskedés, 3 felkiáltó jellel, ezt nem vagyok hajlandó ilyen hangosan ordítani. A keresztútról ide lángol a rendőr bádok sisakja, és minden körbe, ameddig a szemmel lát, és amennyi a fülbe belefér. Ugye, ha netalántán esetleg nem értenénk, hogy miről van szó a versben, akkor ezt a cím megmondja. Az a címe, ugye ismétem, hogy Vásár. Tehát egy vásárt mutat be a maga módján. Na most ezt ugye látjuk, hogy itt is vannak kubista elemek. Ezek az iránymutatások, hogy föl, aztán széjjel, körbe, és így tovább vízszintes és függőleges, és különböző egyéb irányjelzések egymás után, tehát szépen egymás után felsorolva, tehát követni kell a szemnek, vagy az érdeklődésnek ezt az iránymutatást. Tehát afelé kell nekünk is tekintenünk egy adott látványban, amerre a figyelmünket irányítja a versnek a szerzője. Egyfelől tehát ez a kubista elem. És hát itt van a szélesség, színesség, dombosság, ez a ságség, tehát a nómenek, tehát a domból dombos és a dombosból dombosság, tehát többszörösen képzett főnevek, elvontá tenni azt a bizonyos dolgot, amelyikkel foglalkozunk. Ez a másik, az előző versnél is elfelejtettem ezt mondani, hogy a törekvés az elvontságra, tehát az, hogy ne egy pillanatot ragadjon meg a vers, hanem valaminek a lényegét adja, valami általánosat mondja róla, és ezt leginkább oly módon lehet legközvetlenül érzékeltetni, hogyha a konkrét, az impresszionizmusra jellemző jelzőhalmozása ellentétben a konkrét dolgokat elvontságokká változtatjuk át. Megint csak József Attilára tudnék hivatkozni, aki ezt a technikát, amit itt Kassák a maga módján egy kicsit nyersen és iskolásan alkalmaz, mesteri szintre emeli azokban a képeiben, amelyekben az elvontságnak és a konkrétságnak ilyen különös összekapcsolásait hajtja végre. Hát most hirtelen megpróbálok az eszméletből idézni, azt mondja, hogy a csilló könnyűség lebeg, ugye? A csilló könnyűség lebeg. Mi lebeg? Könnyűség. Hát mi az, hogy könnyűség? Tehát nem azt mondja a költ, hogy valami, nem nevez meg valami könnyű dolgot, ami lebeg, hanem ehelyett az elvont szót használja. Most ez Kassák iskola, csak hát József Attila által mesterien továbbfejlesztve. Most tehát ez az elvontságra való törekvés megint csak. Akkor menjünk tovább. Na most, ami ezen a versen nagyon jól demonstrálható, Kassák költészetének az egyik olyan sajátsága, amelyik a korai korszakában alakul ki, de végigkíséri egész avantgard időszakát, ez a szimultaneizmus. A ló meghal, a madarak kirepülnek is tele van ilyen szimultán részekkel. Mit jelent a szimultaneizmus? Azt jelenti, hogy a világban, a nagyvilágban, vagy akár egy városban, vagy akár egy vásáron, különböző dolgok történnek. Elkezdhetjük az elejétől kezdve leírni ezeket a dolgokat oly módon, hogy a dolgokat összekötő részeket is megfogalmazzuk. Tehát egy folyamatos képet alkotunk arra, hogy milyen mondjuk egy vásár. De dönthet úgy a költő, hogy ezt nem teszi. Nincs annyi ideje, nincs annyi kedve, nincs arra kedve, tehát nem fog nekünk mindent leírni iskolásan, hogy mindannyian didaktikusan lássuk, hogy milyen egy vásár, hanem kiemel bizonyos mozzanatokat a vásárból, vagy az egész világból, amelyek nagyjából egy időben ott vannak, jelen vannak, és ezeket a dolgokat összefűzi egymással. Úgy fűzi őket egymással, hogy a folytonosságot megteremtő részeket kihagyja. Tehát a gyengébbek kedvéért nem mond el mindent, hanem csak bizonyos mozzanatokat emel ki, azt oda teszi, van egy snitt, ugye, és akkor jön egy következő mozzanat, amely ennek a hangsúlyozását a költő fontosnak tartja. Aztán megint egy újabb snitt, megint egy újabb üres kocka, és utána következik egy harmadik mozzanat, egy negyedik, egy ötödik mozzanat. Ezt ugye hívják más szóval montástechnikának is, ez a szimultaneizmus. Tehát valami, a különböző dolgok, amelyek egy időben, egy tág térben történnek, és ezek szorosan össze vannak egymással kapcsolva, kihagyva a közvetítő elemet közülük. Montástechnikának is nevezik ezt, és ez nagyon láttató ez a metafora, a montástechnika metafora. Egyetlen egy hibája van, hogy a filmtechnikából van kölcsönvéve, holott itt nem filmről, hanem nyelvi művészetről van szó. A néma film, a modern, korabeli modern néma filmnek a technikája ez, amikor ugye a nézőközönséget megdöbbentő, megrémítő módon vágtak össze a korabeli rendezők különböző képeket a valóságból, és azokat közvetlenül egymás mellé helyezték. Én valami szibériai filmvetítésről olvastam, hogy elvitték a szibériai oroszoknak valamilyen modern filmet, és bemutatták, és a közönség az fejvesztve menekült a moziból, mert csak nem tudta összerakni a képet, fejeket, lábakat, testrészeket, gépalkatrészeket látott, össze-vissza egymás után, és azt képzelték az emberek, hogy itt valamilyen szörnyű katasztrófát mutatnak nekik, amelyekben mindenkinek csak a részei vannak már, meg csak feje, nyaka, lába van meg, és tehát nem tették meg nekik azt a szívességet, hogy mindent elmondtak, és ezt úgy fogták föl, mint hogyha valami hihetetlenül drasztikus dolgot mutatnának nekik. Tehát a korabeli montástechnika, a filmnek a montástechnikája, annak a fogadtatása mutatja, hogy ez milyen meglepő tudott lenni ez a szimultaneizmus akkor olvasója számára. A mi számunkra nem az. Mi hozzászoktunk ez. Nekünk ez már nem okoz olyan különösen megrendülést, hogyha olyan dolgokat látunk közvetlenül egymás mellett, egymás mellé téve, amelyek közül hiányzik a folytonosság, mi már ehhez hozzá vagyunk edződve. De a korabeli olvasó számára ez a szimultán technika, ez egy ilyen meghökkentő, megdöbbentő dolog volt. Na most hol lehet ezt tetten érni ebben a szövegben? Többféleképpen lehet tetten érni, az egyik ilyen mozzanat az, hogy mint valami roppant amerikai bazár, mondja az egyik sorpont. Utána zárójelbe oda van téve, hogy otthon most Shakespeare-ből szaval az asszony. Tudják, hogy a Kassáknak a felesége Simon Jolán szavaló művésznő volt, tehát tanulta a szerepet, vagy tanulta a szöveget, amit el kellett neki mondania. Tehát ott vagyok a vásárban, a szemem előtt van egy látvány, annak a látványnak az egyik elemét megragadom, leírom, de ahelyett, hogy egy újabb látványra ugranék át, hirtelen befelé fordítom a tekintetemet, és elmondom azt, hogy mire gondolok, vagy mire figyelek. Eszembe jut az, hogy a feleségem közben otthon Shakespeare-t tanulja, tehát beleírom ezt is a versbe. Tehát különböző az irányok, amelyekben a vers halad, cikcakos irányok. Semmiféle, hogy is mondjam, egyenes vonal nincs benne, nem lineárisan van a vers írva, tehát nem nincs fokozó hatása, hanem először egy látvány közül, utána az, hogy ő mit gondol, az zárójelbe teszi, aztán visszatérünk a látványhoz, és a látvány az ugye immár nem totál kép, tehát az, hogy valami, mint valami roppant amerikai bazár, az egész vásár, ugye, hanem hallunk egy hangot, tűhegyű sikítás, ugye ez egy hang. Egy hirtelen egy hangra figyelünk fel. Aztán megyünk tovább, és akkor pont, és akkor utána pedig az orrunkba tódul egy illat, vagy egy szag, pacsuli szag mondja. Tehát a hang után kapunk egy szagefektust. Aztán jön harmonika, újabb hang, tehát egy ilyen zenei hang. A Szent Háromság alatt kilógó szemekkel reszket egy ember, ez egy látványelem van utána odatéve. Aztán megint visszatér egy ilyen önreflexióval saját magára, a saját belső testi állapotára. Azt mondja, hogy egész a nyelvemig ég vissza a vajas 10 órai. Tehát a zsigereit figyeli meg, és azt a tapasztalatát közli. Aztán jön egy nagyon érdekes rész, és itt megint érdemes egy pillanatra megállni. Két sor idézőjellel van. Édesanyám minek adott férjhez, minek adott egy suszterlegényhez? Mi ez? Hát ez egy dal, amit valaki ott énekel. Ugye annak a szövegét egy az egybe beidézi a versbe. Megint azzal a jelenséggel találkozunk, amelyiket az előző vers kapcsán azt mondtam, hogy ez a kollázsnak az esete. A vers, na most ez, amit egészen a posztmodernig, sőt a posztmodernben aztán meg uralkodóvá válik, ez az idézés. Tehát az, hogy idegen szövegeknek a versben való felhasználása. Idézőjel vagy idézőjel nélkül, ez részletkérdés, de idegen szövegeknek változatlan applikálása a vers szövegébe. Zuhogva hull le a déli harangszó, mondja, egy újabb hangeffektus, amelyik elnyomja mondjuk ezt a dalt. Rokkant gyerekkocsiból újságcímek ágaskodnak, és aztán utána újra visszatér ehhez a dallamhoz, újra meghalljuk a dallamot, én a Schustert nem szeretem, megint beiktat egy belső reflexiót, egy zsigeri reflexiót, érzem, hogy a zsigereim pompásan funkcionálnak, és aztán utána folytatódik újra a dal, gyászba borul az életem miatta. Nos, hogyha összerakjuk a dalt, és függetlenül attól, hogy ezektől az egyéb közbeiktatott elemektől, akkor az úgy hangoznék, hogy édesanyám minek adott férjhez, minek adott egy Schuster legényhez, én a Schustert nem szeretem, gyászba borult az életem miatta. Ugye, tehát, hogyha tisztességes, nem avantgárd költőről lenne szó, akkor szépen, ha már mindenáról idézni akarja ezt a népdalt, akkor teljes terjedelmében egységesen beidézni a versbe, de Kassák még ezt a szívességet se teszi meg nekünk, hanem még ezt a dalt is szétdarabolja, és egyéb effektusokat illeszt közbe. Hát így mehetnénk tovább a szövegnek az elemzésében, de hát ezek után maguk is mindent valami nélkül meg tudják tenni. Most már lépjünk tényleg át arra az időszakára, Kassáknak, amit úgy szoktak nevezni, hogy expresszionista korszaka, a kassáki expresszionizmus. Na most az, hogy mi az expresszionizmus, ezt nem fogom itten rövid idő alatt maguknak elmondani. Ez egy bonyolult dolog, a német modernségnek az egyik uralkodó izmusa az expresszionizmus. Elég korán kezdődött, talán még korábban, mint a futurizmus, az expresszionista törekvések. Szinte azt lehet mondani, hogy a 19. század végére mennek vissza, és ez az az irányzat, amelyik kevésbé radikálisan szakít a múlttal, a késő szimbolizmusban, a szecesszióban mélyezti a gyökereit, tehát van egy ilyen átmenet, amelyik a hagyományosabb irányzatokból az avantgárdba megy át, és az expresszionizmus egy ilyen átmenetet képez ilyen értelemben, de a törekvései, az expresszionista törekvések nagyon sokfélék, nagyon nehéz őket összefoglalni egy mondatban. Van egy kísérletező expresszionizmus, Kassákék nem ezt az irány, nem ezt a változatát képviselik az expresszionizmusnak. Elég erről a kísérletező expresszionizmusról mondani, hogy például mondjuk egy költő azt gondolja egyfajta ideológia, avantgárd ideológia alapján, hogy neki elsősorban a cselekvést kell ábrázolnia, és akkor ír egy olyan verset, amelyik csak főnévi igenevekből áll, amelyikben semmilyen más szó nincs, csak főnévi igenév. Kiáltani, ordítani, futni, sikoltani, stb. És akkor ebből áll a vers. Most ez a kísérletező expresszionizmus, az expresszionista kísérletezésnek nagyon sok változata van, és nagyon szélsőséges változatai vannak. A kassáki és a magyar expresszionizmus nem ilyen. A magyar expresszionizmus egyfajta patetikus beállítódás jellemzi, valamiféle társadalmi mondani valónak a leegyszerűsítő, súlykoló megfogalmazása, kiáltó jellegű, vagy ordító jellegű, vagy deklamáló jellegű kiállása egy köztérre, és ott valamilyen nagyon hangsúlyos mondandónak a közzététele. Ez a magyar expresszionizmus. Ebből kifolyólag Kassák expresszionista versei az előző versekhez képest, amelyekben nincs retorika, vagy a hagyományos értelemben retorika, nem retorikusak, nem szónokiasak. Ez a kassáki expresszionizmus, ez egy nagyon retorikus költészet, közösségi költészet, és ugye nem véletlenül ez az expresszionizmus akkor kerül előtérbe, akkor kerül központba Kassák költészetében, amikor közeledünk a háború végéhez és a forradalmakhoz. Tehát ez a közvetlen politikai cselekvésnek a korának a költészete, az, amikor a költő úgy gondolja, hogy a feladata felhívni a tömegeket valamilyen fontos fordulat megtételére, cselekvésre buzdítani, felszólítani. Van egy ilyen felszólító jellege. Van egy ünneplő, patetikus jellege, tehát a saját erőnek a ünneplése. Az, hogy mi milyen erősek vagyunk, hogy mennyire képesek vagyunk ezt a világot kifordítani a sarkaiból, ennek az önbizalomnak a sugárzása. Tehát a kassákféle expresszionizmus ebben az értelemben azt lehet mondani, hogy egy ilyen eszközszerű expresszionizmus, ahol az expresszionista nyelvnek az eszközeit valamilyen mozgósító feladat végrehajtására kívánja felhasználni. Mondom, az a vers, amelyik ennek az egyik legjellegzetesebb példája, az a Vörös pillanat címet viseli. Ez természetesen 1919 és a tanácsköztársaság alatt írott vers. A szemeim ünnepesen szétkapusodtak. Testvér, testvér, ugye itt felkiáltója. Ki itta föl a tárgytalan perspektívát? Ti jöttök, s köröttetek szétrongyolódott a matematikai idő. Végtelen teljessége az egyben. Valahol felrakétázta magát az összegyűjtött kiáltás. S ti most processzióztok a panaszaitok és kívánságaitok fekete-vörös zászlói alatt, át a megcsodált semmin és az esztendők rettenetein. A közel és a messze üstöke összekoccintott a pillanatban. Nincs csak pillanat, s ti meneteltek egymás felé, hogy nevet a megszaggatott föld, és sírnak az illendőség táblái, és a házakról leolvadnak a nacionalista frázisok. Az idő nagyivel és a tér nagytével valóságát cipelitek szemeitekben. Diákok, katonák, gyári munkások, rövidkezű tolvajok, parasztok, ateisták, szűz polgárlányok, s a ti nyelvetek bársonyvörös igazságát malmozzátok bele a felrettent világba. Látlak benneteket, valamennyiteket látlak, testvérek, s én most fáklyákat énekelek elétek az összekevert utakon. Felétek nyalábosodom a hasadó reggelben, amelyen bizonyosan átáradtok, mint valami vörös kapun. Köszönöm a ti első szabad diadalmos napotokat, mikor valamennyien tiszták lehettek és megszűpültök az erőben, mint az elharapódzott tűz és a parttalan vizek. És ez bizonyosan így lesz, mert a világ eleven összében te vagy a szorzó, és az osztó is csak te vagy, ó, fellázadt ember, ikertestvérem a pillanat időben. Hát ez a Vörös Pillanat című vers, különösebben nagy kommentár nem szükségeltetik hozzá, ennek az expresszionizmusnak is megvan a maga saját nyelve, megvannak a maga saját felfedezései, fölismerései, újításai, ezek közül egy-két dologot érdemes kiemelni. Az egyik az, hogy a szótárnak az önkényes használata. Kassákra általában jellemző volt expresszionista korszakában, meg különösen erősen jellemző a neologizmusoknak, az önkényes nyelvi újításoknak, a nyelvi szabályokat kerékbe törő, a nyelvi szabályokat tökéletesen figyelmen kívül hagyó, nyelvi neologizmusoknak, nyelvi újításoknak az erőltetése, gáttalan használata. Rögtön a vers elején megtaláljuk azt, a szemeim, az még idáig rendben van, azt mindenki használja ezt a szót, ünnepesen szétkapusodtak. Na most, mi az, hogy ünnepesen? Hát ugye nyilvánvaló, hogy azt akarja, valami esőt akar mondani, hogy hát az ünnephez méltóan, ahogy ünnepkor ez szokás, vagy ahogy ezt ünnepkor illik, de nem vacakol ezzel, nem körülményeskedik, hanem egyetlen szónak, az ünnep szónak a többszörös kicsavarásával, a ünnep főnévnek a többszörös kicsavarásával, ugye ünnepes, ez egy melléknév, és ünnepesen, ez pedig egy melléknévből továbbképzett határozó. Tehát az ünnep szó az, ami a normális köznyelvi elem, és ebből kétszeres csavarodással válik egy új szó, egy neologizmus, az ünnepesen. Nos, ugye ez milyen célt szolgál? Az előbb elmondottak alapján tömörítő funkciója van neki. Tehát ahelyett, hogy ezt az egészet részletesen elmondaná, hogy ahogy ez ünnepkor illik, és így tovább, hanem egyszerűen azt mondja, hogy ünnepesen. Most ez még semmi ahhoz képest, hogy azt mondja, hogy szétkapusodtak. Most hát ilyen szó, mint amilyen, hogyha hiába is keresnék a szótárban, ilyen szó nem létezik a magyarban, hogy én szétkapusodom, te szétkapusodsz, tehát ez egy ige lenne. Maga az ige és az ige kötő viszony, hogy szétkapusodni, az már önmagában teljesen szabálytalan. És az egyáltalán az, hogy kapusodik, az milyen szó. Na most ez megint ugyanazt a funkciót tölti be, mint az előző szó, tömörít. Tehát a szemeim ünnepesen szétkapusodtak, tágra nyíltak, mint egy kapu. Ugye egy hasonlatot szorít bele egyetlen egy szóba, és ezáltal, most ez ehhez, hogy ezt megtehesse, ehhez bizonyos vállalkozó szellem kell, méghozzá az a fajta elszánás, hogy valaki merészeljen szembe menni a nyelvtannal. Akkor, amikor ugye Horváth János a nyugat-magyar talanságairól írt cikket 1911-ben, a nyugat olyan modern újításait állította pellengére, amelyek kutya füle ahhoz képest, amiket kassákék megengednek maguknak. Tehát a nyugatosok soha nem voltak ilyen önkényesek, mint amilyen önként kassák megengedett magának. Tehát egy rendkívül radikális nyelvfacsarásról van szó, a nyelvnek a rendkívül radikális kitekeréséről van szó, megint avantgárd alapsajátság. Tehát enélkül elképzelhetetlen az avantgárd, enélkül a nyelv. És a testvér-testvér felkiáltás, az expresszionizmusnak a szemére szokták vetni, és valószínűleg joggal, hogy túlságosan szentimentális. Az ember szeretet kultuszát hirdették a német expresszionisták. Az egyik kedvenc szavuk, amit a verseikben használnak, ó mens, ugye? Az emberhez nagy e-vel fordulnak, nagy pátosszal, nagy szimpátiával, nagy filantrópiával. Sajnálják az embert a szenvedéseiért. Tehát van az expresszionizmusban valami egy kicsit ilyen nyálas szentimentalizmus, emberkultusz, ember. Most itt ez a második sornak a kétszeres felkiáltás, a testvér, testvér, ez ennek a leszármazottja, ugye van egy Kurt Pintusnak egy híres expresszionista antológiája, az a címe, hogy Menschheitsdämmerung, tehát azt hiszem, hogy az ember hanyatlása, vagy az ember alkonya, vagy valami ilyesmi jelent, ha szürkülete, hát alkonya, igen, tehát az ember alkonya. Most ez a Menschheitsdämmerung, az emberrel koncentrálásnak ez a fajta látványos és kiáltványszerű megfogalmazása. kiitta föl a tártalan perspektívát, megint egy elvontság, megint egy általánosítás. A perspektíva, a horizont, ezeknek a nagy, nagy hatalmas, nagy összefüggéseket felölelő képzeteknek a kedvelése, megint csak ennek az expresszionizmusnak az egyik sajátossága. És azt mondja, hogy ti jöttök, s köröttetek, szétrongyolódott a matematikai idő, végtelen teljessége az egyben, a paradoxonoknak a sorozata. Most ez mindez, amit itt felsoroltam, azt a célt szolgálja, hogy valamilyen módon érzékeltesse az embernek a extatikus állapotát. Tehát egy olyan fajta hangulatot, olyan fajta szélsőséges, excesszív hangulatot mutasson be és keltsen az olvasóban, az extázisnak a hangulatát, amiben minden megengedhető. Most az extázist, az extatikus rendkívüli állapotot többek között a paradoxonokkal lehet kifejteni, amely paradoxon ugye olyan dolgokat kapcsol össze, amelyek nem illenének, a normális logikai gondolkodás értelmében nem illenének össze, és ezeknek a kedvelése, ez expresszionista tulajdonság. És a legfontosabb expresszionista tulajdonság, legalábbis a Kassák expresszionizmusának az egyik legfőbb jegye, ez a hiperbola, tehát a túlzásnak a alakzata. A túlzás alakzatával él ebben a versben a legerőteljesebben. Az összes alakzat közül, amit Kassák ebben a versben használ, ez a hiperbola, túlzás alakzata. Ugye nézzünk egy-két példát. Valahol felrakétázta magát az összegyűjtött kiáltás. Ugye, tehát ez a lehetőleg úgy kifejezni magunkat, hogy egy adott jelenségnek a legszélsőségesebb változatát idézzük fel, és hát a felrakétázásnál nincs szélsőségesebb. Ez a hirtelen, gyors, robbanásszerű fölemelkedésnek a képzetét kelti. És így tovább, hát megint csak azt mondom, hogy ez Kassák, ez az expresszionista hajlandóság Kassákot, tehát a forradalmakhoz közeledve jellemzi egyre inkább 1918-19-ben, és az érdekes a dologban az, hogy még 1919 után, tehát a tanácsköztársaság bukása után is egy darabig még él ez az expresszionizmus. Kassáknak, mivel hogy a tanácsköztársaság idején meglehetősen nagy közéletet élt, tehát, hogy is mondjam, kompromittálta magát a tanácsköztársaság után Magyarországon berendezkedő keresztény kurzusnak a szemében. Tehát Kassák ugyan egy rövid ideig itt maradt Magyarországon 1919-ben, de rá kellett ébrednie, hogy az életét veszély fenyegeti. El is fogták, a rendőrség letartóztatta, bíróság elé citálták, és így tovább, de aztán elengedték, de nem lehetett benne biztos az akkori félig meddig törvényes, félig meddig törvénytelen viszonyok között, hogy ezután az elengedés után valamelyik utcasarkon el nem kapják, és a holttestét a Dunában nem dobják. Tehát volt igazi félnivalója, ezért aztán egy hajónak a tattyán valamilyen raktár ládába bújva kidiszidált Bécsbe. És ugyanúgy, ahogy ő, az összes híve, akik a MA című folyóiratnak a munkatársai voltak, jobbnak látta, hogyha kereket old, és meg se áll Bécsig. Most miért éppen Bécsig? Azért, mert úgy gondolták Kassákék, hogy a Horthy rendszer nem tud berendezkedni, a nemzetközi nyomás nem fogja megengedni, hogy ez a fajta, ugye a korban ugye fehér terror jelenségei mutatkoztak, ez a fajta szélsőséges társaság itt az országban uralkodjon. Nem fog sokáig tartani ez a keresztény kurzus, és közel akartak lenni, hogy gyorsan visszatérhessenek Bécsből. És aztán folytathassák ott, ahol félbehagyták. Tehát magyarán a forradalmi hangulat 1919-ben a tanácsköztársaság bukásával még nem szűnt meg, nem fejeződött be. Még volt remény Kassákékban arra, hogy hát győztesen tovább tudják folytatni a harcukat. És addig, amíg ez a remény élt, amíg azt hitték, hogy visszatérhetnek az emigrációból, csak rövid ideig tartózkodást jelent a bécsi időszak, addig tele voltak reménnyel, és addig élt az expresszionizmus. Tehát a bécsi ma, amikor 1920 májusában újraindult, akkor még expresszionista szellemben indult újra. És Kassáknak az a nagy műve, az a legjelentősebb műve, amit ekkor írt, legterjedelmesebb műve, amit ekkor írt, a Mágiák énekelnek, amelyik elmondja a háború végét, a forradalmakat a maga expresszionista nyelvén, elég érdekes szöveg, nem nagyon élvezetes, de nagyon érdekes szöveg, érdemes elolvasni. Ez egy történetnek az elmesélése, a két forradalomnak és a fehér ellenforradalomnak az elmesélése, és egy nagy vízióba torkolik az egész, a győzelemnek a víziójában, amikor majd győztesen visszatérnek. Ez a Mágiák énekelnek című éposz, ahogy ezt Kassák nevezte. Most ez az utolsó nagy dobása a kassáki expresszionizmusnak, ez a Mágiák énekelnek című éposz. Komlós Aladár, aki mindvégig szigorúan bírálta az avantgárdot, és akinek Kassák az egyik kötetét úgy ajánlotta, azzal az ajánlással adta oda, hogy a legkövetkezetesebb ellenfelemnek. Most hát Komlós Aladár írta azt az egyik kritikájában a Mágiák énekelnekről, vagy egyik írásában Mágiák énekelnekről, hogy gyöngyszem sivatag. Tele van nagyszerű dolgokkal, de az úgy egészében véve sivatag. Tehát egy olyan sivatag, amelyik gyöngyszemekből áll. Nos, tehát ezzel a gyöngyszem sivataggal tulajdonképpen Kassák befejezte az expresszionista tevékenységét, és mi következett ezután, amikor rádöbbennek arra, hogy a rendszer berendezkedik, hogy a nemzetközi hatalmak szavatolják annak a biztonságát, nem fog az egész megdőlni, és arra is rá kellett ébredniük, hogy nekik ott kell maradniuk emigrációban beláthatatlan ideig, amíg meg nem engedik nekik, hogy visszatérjenek, akkor következett a kiábrándulás és a kétségbeesés. Akkor az az expresszionizmus, amelyik a Vörös Pillanat című művet, verset jellemezte, az elszállt, mint a pára, és a helyén ott maradt a tökéletes kiábrándultságnak az állapota, mindenből való kiábrándultság állapota, a minden értelmetlenségének a gondolata, tapasztalata, és ehhez, ahhoz, hogy semminek nincs a világon értelme, semmilyen perspektíva nincs elétünk, semmilyen jó kilátásra nem számíthatunk, ennek a fajta tapasztalatnak megfelelő művészi forma, vagy művészi törekvés az a dadaizmus volt. És akkor Kassákék dadaisták lettek. Na most a dadaizmusnak az első mozzanatát, az első pillanatát szeretném még a mai órán tetten érni, és ez pedig a 0x0=0 című vers. Ez már a vers címe is nagyon jól mutatja, hogy itt valami egészen más következik, mint amit a Vörös Pillanatban láttunk. Most a 0x0=0, ez egy verssorozatnak az első darabja. Ez a verssorozat, ezt a verssorozatot úgy nevezi a kutatás, hogy számozott versek, bocsánat, tehát Kassák számozott versei. Kassák 100 darab verset írt egészen a 20-as évek elejétől a 20-as évek végéig. Ez 100 darab számozott verset, tehát 1-től 100-ig számozta meg ezeket a számozott verseit. Ezeknek a számozott verseknek az első része, első harmada biztosan, nem tudom, nem számoltam ki sose, hogy mennyi pontosan, az biztos, hogy dadaista szellemben íródott. Az első olyan vers, amelyik még szinte azt lehet mondani, hogy ennek az előszava, amelyik megelőzi a számozott verseket, tehát az egyes szám előtt következő legelső vers, ez a 0x0=0, ez a nulladik verse ugye ennek a sorozatnak. Következőképpen hangzik. Az első szava már önmagában nagyon sokat mond. A reménytelenség bazalt oszlopai virágoznak fölöttünk, éjjel-nappal, ilyet fekete lovakon ügetünk a koponyánkban, és néha föl szeretnénk ordítani a kínjainkat, de fogaink között szétporlanak a hangok. Ó, együgyű állatok, lovak, szamarak, és ti borjazó tehenek a jószagú istálókban, halleluja! Öntsétek felénk szemetek meleg szomorúságát. Kioldhatatlan tüzek lobognak a mellünkben, és rémülten számoljuk, hogy homlokunk alatt befordulnak a tükrök. Gondoljátok meg, a halál tenyerén feküdni reggeltől estig és estétől reggelig. Vannak közöttünk, akik még emlékezni tudnak a luftballonfejű emberekre, de ezek naponta lezuhannak egy láthatatlan toronyból. Vágyaink előtt az útak ketté fűrészelik önmagukat. Gyermekeink kiáltása láncot csörömpöl az éjszakában, csak hajnalban a sárga madarak hoznak némi enyhülést, egyenesen a napból szakadnak hozzánk zengő aranylapokban, és fényességet énekelnek fölöttünk. Őket nem emészti föl a csönd, szeretet meleg uszájjal röpülnek ide-oda, ők élnek és bizseregnek az elesett világ fölött. Mi alatt valakit vörös szökőkutat hörög a feje köré, és mi szörnyű bárdok pofával fújtatunk a plafon alatt, mert minden hiába, mi tudjuk már, az orvosok is csak pápa szemes fajankók ezen a csillagon. Egy bécsi kórházban írtam, mert közben ráadásul még súlyos betegségen is átesett, tehát ott van a társadalomnak a szörnyű nagy baja, legalábbis az ő úgy látja, hogy a magyar társadalom szörnyű nagy bajban van, személyileg kilátástalan a sorsa, mert kikerül Bécsbe, ahol nem látja még, hogy fog egyáltalán tudni megélni, hogy fogja tudni eltartani a családját. Ezen kívül még súlyos betegségben is van. A reménytelenség legmélyére esve írja ezt a verset. Sajnos a számozott verseknek a teljes egésze nem ilyen. Ha ilyen lenne, akkor én ezzel kiegyeznék. Az, hogy milyen, azt a következő óra elején majd látni fogják. És erről a versről is a következő óra elején mondanék egy-két dolgot. És aztán utána az óra elég hamar, mert csak 26-27-ig kísérjük végig Kassákot. Elég hamar tovább lépünk, és akkor egy újabb téma következik a jövő órán. Köszönöm.
Elhangzott Kassák avantgárd korszaka. Tverdota György előadása. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.